Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt az Örök Élet podcast, felvidéki podcast, sorozatban már 53. adása, és ma négyen vagyunk, méghozzá ABC sorrendben ez úgy néz ki, hogy...
Balla Gábor.
Kies László.
Mészáros Attila.
És a személyemben Tokár Géza. Üdvözlünk minden kedves nézőt és hallgatót. Ez az első adásunk a szlovákiai elnökválasztások első fordulója után, de még a második fordulója előtt. Ez az elnökválasztás ez hozott egy hát bizonyos értelemben meglepetést. Ivan Korcsok, az ellenzéki jelölt, nagyjából 5%-ot rávett Peter Pellegrinire, és most mindenki elkezdett Orbaszájba kampányolni, amennyire csak tud. Volt ugye egy magyar induló is a futottak még kategóriában, illetve nagyon sok más szlovák induló futottak még kategóriájában, köztük túl reprezentálva a szélső jobboldali arcok. Voltatok-e szavazni?
Rákóczi induló nem volt.
Ja, persze. Serádi. Úgy általában szoktam járni.
Ja.
Igen, határozott, igen. Ami furcsa volt, hogy először voltam Pozsonyban szavazni.
Tényleg.
És nem tudtam, hova kell menni. Mert hogy tudtam a címet, de így bementél, és volt egy csomó bejárat, ilyen, azt mondja, hogy bejárat legalább 2 vagy 3. 56-os, 57-es. És így maga furcsán volt kiírva, hogy igazából nem volt világos, hogy én hova tartozom, aztán így hívtam az, hogy mi a papíron. Aztán bementem a jó szobára, és beálltam egy hossz sorba.
Ez az... azért van, mert most költöztetek át végleg, mint hogy hivatalosan is Pozsonyba?
Igen, igen.
Szóval igen, lehet, hogy valójában a részvétel Pozsonyban sokkal magasabb is lett volna, csak többen nem találták meg, hogy hol kell szavazniuk, mint Csiri.
Én megtaláltam, csak időbe telt. Illetve nem volt ott senki.
Segített az a szavazatnál Hlikon valamit, úgy érzed, vagy nem?
Tessék?
Segített az a szavazat valamit Náhlikon, vagy ettől függetlenül is az utolsó helyen végzett?
Nem is hallottam még Náhlikról. De igen, szóval, ja, voltunk szavazni.
Én mivel meg akartam tartani még a pozsonyi autójelzést, ezért még mindig pozsonyi címre vagyok bejelentve a lakásra, ezért nekem mindig a választásra be kell utaznom Pozsonyba, ott választok, és aztán jövök haza, úgyhogy én nagyon-nagyon elhivatott szavazó vagyok.
Hát megmondom őszintén, hogy én nem, mert hogy nálam meg ugyanez igaz, hogy Marcelházára vagyok bejelentve, és én nekem délután meg már a Korcsok stábban kellett lennem Pozsonyban, mint újságíró. Miközben vonattal mentem Párkányból, és egyszerűen a logisztika nem adta ki, mert hogy reggel meg más jellegű dolgaim voltak.
De azért tudod, hogy van ilyen, hogy úgy hívják, hogy választási igazolvány, és az ilyen papír, amivel úgy máshol is szavazhatsz.
Nem mondod?
De, majd
de. Majd besél róla sör mellett.
Nem viccelek, én szerintem most a csalódott szavazott prototípusa vagyok, aki úgy igazából nem nagyon szólított meg egyik jelölt se, különösebben, hogy nem éreztem át a tétet.
De amikor Korcsuk megkérdezte, hogy kire szavaztál, azért remélem azt mondtad, hogy voltál is rá.
Mondtad, hogy ilyen Korcsokra nem szavazok.
Hát én nem szavaznék Korcsokra, ez tény. De mondjuk ez enyhíti a tetnek a súlyát, hogy másra se igazán. Forró Krisztiánra talán szavaztam volna, hogyha nem lett volna ennyire körülményes alapom.
Bennem például merült a gyönöd, nem értetted meg Gábornak a szó viccét, de...
Teljesen megértettem Gábornak a szó
viccét. Lehet, hogy én gondoltam túl.
A hallgató kedvéért mondom, hogy este 10 órakor veszik fel az adást.
Igen, ez nagyjából így el lesz végig.
Gyenge kedvéért. És mit szóltok a magyar eredményhez, ami 2,9% forrónak? Ez két dolgot még így felvezetésnek mondanak.
Idegen egyik, hogy
ezzel kapcsolatban a legjobb dolog volt, hogy azt nem, mikor lehozták a újságok, hogy forró az élbolyban végzett. Szerintem volt a negyedik. Másik dolog meg, hogy ma láttam egy interjút Berényivel, aki azzal magyarázta ezt az egészet, hogy hát a magyar választók, azok úgy gondolták, hogy mivel forró úgy se juthat be, ezért inkább olyan emberekre mennek szavazni, akik be is juthatnak, és hogy ez volt a magyarázat erre az eredményre. Szóval mit gondoltak ti erről?
Ez a tipikus magyarázat, ami egyébként összes magyar indulóra igaz volt az előző X-ében. Igaz, azt mondom, hogy Bárdos meg a Bugár indult előtte, ugye? Igazából mind a kettő sokkal jobban végzett, vagyis hát nem sokkal, de jobban, valamivel több szavazatot kapott. És ez ugyanúgy igazolt akkor is, gondolom, vagy hát esélye sincs tényszerűen egy magyar elnök előttnek. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nem rossz, hogy indul egy magyar jelölt, szóval hogy ez így rendben van valamilyen szinten ideológiailag, hogy induljon egy magyar jelölt is csak azért, hogy mutassa, hogy persze itt van, nekünk is ugyanannyi jogunk van rá, meg ugyanannyira legitim ez, de tény, hogy esélye persze nincs.
Valamennyire ez volt az indok is, hogy majd most ugye választásokon nagyon megmutatja a magyar problémákat azzal, hogy indul. Másik pedig az, hogy majd a magyar szavazatokkal igen ki tud harcolni dolgokat a esélyesérölteknél.
De erre, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak, szóval megmutatta a magyar problémákat? Mert mint hogyha...
A magyar problémákat tökéletesen megmutatta, mert ott látszott, hogy Gyimesi ellene kampányol, meg a Magyar Szövetség sincs tökéletesen mögötte, szóval ez egy de itt még ugye a Lacinak eredeti felvetésére visszatérve, hogy egyrészt, hogy szerintem is teljesen oké, hogy van magyar jelölt, de itt a alapvető probléma ebben a kampányban, és rögtön már legelejétől az volt, hogy nem igazán volt kitűzve, hogy mégis mi a fenére jó ez, meg mit várnak tőle. Tehát most az, hogyha valaki szerez 3 vagy 4%-ot, tételezzük fel, hogy megszerzi a 4%-ot, amit kitűzött maga elé célként, most az technikailag ugyanúgy nem jó az égvilágon semmire. Pellegrini ugyanúgy leülne vele tárgyalni, meg Korcsok is ugyanúgy megpróbálna őt megszólítani, mint ahogy megszólította ugye 2,9-szel. Elment ide egy csomó valószínűleg erőforrás meg energia, de hogy úgy konkrétan, hogy milyennek a politikai haszna, szerintem nem nagyon érezték át a választók, és elsősorban azért, mert nagyon nehéz megmondani, hogy milyennek a politikai haszna a mostani közegben, amikor a Magyar Szövetségnek leginkább össze kéne magát valahogy szednie, föl kéne készülnie az EP választásra. A forró saját maga eléggé ismert, mert ugye rengeteg preferencia szavazatot szerzett a múltkori választásokon, már ahhoz képest, hogy mit vártak tőle. Szóval én szerintem itt az volt ezzel a lépéssel az alapvető probléma, hogy már az elején látszott, hogy ezen csak veszteni lehet, vagy nagyon kevés dolgot lehet nyerni, és hát végül eléggé kínos lett szerintem az eredmény a szövetségre nézve.
Úgy mennyit tippeltetek volna Orrónak választások előtt?
Ezt nehéz volt belőni, én úgy gondolom, hogy amúgy valahogy reális az eredmény. Annyi, hogy most sokan viccelődnek ugye azon, hogy Bugár Béla is még többet szerzett 1000 szavazattal Forrónál, pedig az is eléggé gyenge volt 2019-ben, ami egyébként egyrészt igaz, másrészt azért Bugárnak a szavazatai egy nagyon kicsit máshogy oszlottak meg. Tehát Bugár Béla azért is indult el, mert úgy gondolta rosszul, hogy a szlovák szavazók számára is lehet egyfajta alternatíva, és kap tőlük ilyen életmű díjat, meg szavazatokat. Valamennyit kapott is, de a magyar vidékeken rettentő gyenge volt. Most Forró egy kicsit erősebb volt ugye a magyar régiókban, de nyilván senki nem szavazott rá ezen túl. Tökéletes, köszönöm. Dunaszerdahelyt meg Komáromot se, tehát hogy konkrétan sehol nem nyert. Csaputová mindenhol megverte. Ezzel most nem mentegetni akarom, csak kontextusba helyezni ezt a két dolgot, hogy nem, tehát gyenge eredmény volt, de nem azért és nem úgy volt gyenge, mint ahogy most a nagyon pesszimista olvasatok mondják.
Mit gondolt?
Igen? Bocsi, hogy erre a számokhoz visszatérve, hogy hát az mondjuk egy borítékon lehetett, hogy nem lesz több, mint a országgyűlési választás, szóval arra biztos voltam, hogy 4 alatt lesz. Én kicsit többet tippeltem volna, én olyan 3 felé azért vastagon, mondjuk egy 3,4. De én úgy vettem azért észre, hogy nagyon sok energiát belefektettek ebben a kampányba. Szóval, hogy úgy kicsit azért oda volt éve ez, nem csak. Hogy ez a probléma igazából, hogy úgy, mint hogyha úgy ez úgy nem legitimizálja ezt az egész igazából szerintem inkább árt a szövetségnek a végén, mint hasznot hoz.
Szerintetek mi lesz most a... Mit hoznak ki a második fordulóba? Jelenleg ott tartunk, hogy, nagyon úgy néz ki, hogy Pellegrini mögé akarnak beállni, legalábbis forró, de úgy azért mutatja, hogy ő Korcsokkal is tárgyalna, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintetek ez hova fog kifutni? És mi ennek mit hozhatunk ki magunk számára, ebből, mint magyarok számára?
Egy mondat aztán átadom itt a terepet a többieknek, például Gábor nem nagyon beszélt még, de hogy ez a vicces az egészben, vagy tragikomikus kicsit a szövetségnek, hogy még épp ez az, hogy ebből is igazából csak rosszul jöhetnek ki, mert a közvéleménykutatások meg a elsőfordulós eredmények alapján azért kimondottan megosztottnak tűnik a magyarság abban, hogy most a Pellegrinit vagy a Korcsokot támogatja, és egyáltalán nem azzal, mint amit az olvasat úgy diktált a korábbi közvéleménykutatások alapján, az előzetesek alapján, ugye, hogy itt most mindenki hirtelen Pellegrini hívő lett, hanem gyakorlatilag fél a félhez van a támogatottsága a magyarok között egy kis durva leegyszerűsítéssel. De hát egy nagyon kicsit több amúgy a Pellegrini szavazó, meg nagyon kicsit több lesz a Pellegrini szavazó ezután. De most akkor adódik megint ugye a kérdés, hogy egyáltalán, hogy kire tud befolyással lenni a szövetség, vagy hogyha forró valamit megígér kifelé, akkor az most micsoda? Az egy ilyen nyílt gesztus, vagy egy érdemi támogatás? Vagy hallgat-e egyáltalán bárki forrónak az ajánlására? Mert hogyha kiderült, hogy Korcsok elviszi a második körben a magyar szavazatok egy nagy részét, akkor megint ugye az lesz a hír, hogy senki nem veszi figyelembe a szövetségnek az ajánlásait. Szóval ezen is csak veszíteni lehet, és itt ez még egy utolsó utáni akna, amire ráléphet ez az egész nagy elnökválasztási kampány.
Hát végül meg ott a harmadik lehetőség, hogy hát azt mondják, hogy az emberekre bízzák, hogy kire szavaznak, vagy mondanak valami ilyen hasonló szöveget, hogy hát mind a kettő ugyanolyan módon nem elfogadható, vagy ilyesmi. De hát ezzel van megint értelmét veszti ez az egész játék előtte.
Hát akkor meg az érdekérvényesítés, mert ugye pont az volt a mondani valamire a Csiri is utalt, hogy hát itt érdekeket érvényesíteni, mivel mentünk.
Engem az bosszant egészben, hogy szóval alapjában inkább én úgy jöttem ki nyilatkozatokból, hogy Pellegrinit felé húznak, egyértelműen, de igazából nincs rendesen megindokolva, hogy miért, és szerintem ez a klasszikus ilyen szövetségcsapda, hogy igazából számunkra, mint földék magyarok, szóval nagyon nehezen vállalható a Pellegrini olyan szempontból, ott volt a Smer kormányon, összes botrány alatt már, szóval a Marina Hedvigtől kezdve a nyelvtörvény, a állampolgársági kérdések, és úgy ezt nagyon hosszan lehetne sorolni csak, de és akkor azt hallom, hogy a szövetséges protokoll, mert Korcsoknak voltak valamilyen kijelentései magyarokkal ellen. És akkor ez, hogyha mérleget tennéd ezt a kettőt, ez egy ilyen, lehet, hogy rosszul gondolkozok, vagy nem pontos ez így, vagy kevítotok, de számomra ez egy ilyen, nonsense dolognak tűnik így.
Hát azt, hogy mondhatjuk, hogy egyik se kimondottam magyar órát.
Egyértelmű, igen.
Hát de azért az sem megoldás, hogy oké, akkor válaszok a korruptabbat. Álljunk be Pellegrini meg én.
Na, de most azzal együtt, hogy én Pellegrinit nem tartom egy jól előadottnak meg, mint említettem, hogy nem is választanám Pellegrinit se, soha. De hogy itt azért van árnyalatnyi különbség abban, hogy Pellegrini úgy magyar ügyekben igazából teljesen passzív volt, és úgymond szabad kezet engedett a Smernek akkor, amikor ott volt. Tehát egy dolog, hogy úgymond a kisujját nem mozdította a magyarokért, de Korcsok idején meg a külügyi tárca, amennyire én tudom, és ugye ráláttam ezekre a folyamatokra valamennyire az elmúlt 3 évben, hogy kimondottan aktívan dolgozott azon, hogy ellehetetlenítse minden kisebbségi kezdeményezést. És ez
lehet ezt már is Pellegrinivel. Pellegrini aktív szavazataival például.
Még egyszer, hogy
Pellegrini aktív szavazataival, aki úgy bőven támogatta ezeket a magyar ellenes lépéseket. Már
nem konkrétan a külügyi tárcának a jogalkotásba belefolyó szerepére gondolok arra, hogy lett-e kisebbségi törvény, miért nem lett, kikaszáltál, hogyan. Tehát, hogy azt nagyon lehetett látni, hogy Korcsok alatt a külügyi tárca, az igazából átvette a kulturális minisztériumnak a hagyományosan ilyen magyarokat akadályozó szerepét. Szóval, hogy itt van különbség a között, hogy melyiket miért lehet úgymond nem kedvelni magyar szempontból.
Igazából abba próbáltam belekötni, hogy mondtad, hogy Korcsok passzív volt, de Korcsok nem volt, nem Korcsok, hanem Pellegrini passzív volt, de nem volt passzív, mert ő aktívan támogatta a magyar ellenes törvényeket.
Hát szavazataival esetleg, mint kormánytag, de hogy nem ő volt a innovátora, inkább akkor így mondanám.
Hát megjelent az a hatalmas ötlete, hogy töröljük el a természetvédelmi területeket, és vezessünk csalók közön keresztül egy olajvezetéket például, ami nem biztos, hogy úgy átmenne most egy ilyen.
Jó, ez tény, csak ez nem egy konkrét kisebbségi téma, ami Korcsok kimondottan kisebbségi kulturális témákban lépett föl. De még egyszer...
Mondhatjuk, hogy túl ignoráns.
Jó, de én ezt abba is hagyom, mert én nem Pellegrini mellett akarok kampányolni, én Korcsok ellen, és az óriási különbség.
Na, szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egyik sem magyar párti. Nem gondolnám, hogy bármelyikük is magyar gyűlölő lenne, hogy ezt főleg Korcsokot mondják annak, de...
Na jó, de a magyar gyűlölő
lehet... nekünk.
Jó.
Ez egy gyűlölet, ez már egy olyan szó, hogy ez már igazából egyikükre se.
De hát ezt kimondott egy szavazatérvel, hogy azért nem magyar gyűlölőzték, vagy akkor az nagyon elhivatottnak kell lenni, hogyha Korcsok ellenesnek, vagy liberális ellenesnek, hogy valaki magyar gyűlölőzze, szóval azt nagyon könnyű megcáfolni, hogy nem gyűlöli a magyarokat, mert persze nem gyújtogatott mind a Ku Klux Klan, vagy bármi.
Mint hogy ez egy konkrétan olyan jelző, amit elejéletlen olvastam.
Jó, tehát hogy ez nyilván abszurd, de hogy ez annyira abszurd, hogy azért ezt meg lehet cáfolni. De itt vannak azért szintek, vagy lehetőségek, amikkel lehetett volna élni a kisebbségek felé gesztusokkal, és Korcsok ezzel nem élt. De visszatérve a legelejére, az teljesen nyilvánvaló, hogy tök mindegy, hogy melyikük nyer. A magyar kisebbség ilyen látványos nagy gesztusokra egészen biztosan nem számíthat. És az az érdekes ugye az egészben, hogy Csaputová, akit azért szoktak szívni, mert liberálisnak tartják, stb., de szerintem Csaputová egészen jól megmutatta azt, hogy lehet normálisan kezelni a kisebbségeket. És ez példanélküli volt korábban, tehát ott senki mástól nem jött, felállított egy standardot, és ezt a szintet egészen biztosan nem tudja megugorni. Se Korcsok, se pedig Pellegrini. És nem is akarják, ez még fontosabb.
A Csaputová azért rengeteg ilyen standardot felállított. De igen, viszont ott van rengeteg más dolog, ami miatt meg lehet nézni, hogy ki áll mögöttük. Korcsok mögött is.
Soros.
Soros, meg ilyenek. Fú, de ijesztő butaságok voltak ebben a Berényi interjúban. Nem tudom, ez az ember. Mindegy. Hát Pellegrini meg ott van Fico egyértelműen, mint hogy ezt le se tagadható, és nagyon nem is cáfolható semmilyen formában.
Igen, és igazából szerintem ez a probléma itt, ez a második réteg a dolognak, hogyha kicsit elvonatkoztunk attól, hogy most akkor nem magyarok szempontjából, hanem mondjuk, ha mind a kettő amúgy is, hogy mondtad, magyar gyűlölő? Hogy ezt így kicsit félretesszük, akkor meg ott van az, hogy én nem tudok, semmiképpen nem tudnak nyugodt szívvel úgy szavazni Pellegrini, hogy látom, hogy mi az, ami folyt előző kormány, látom, hogy ami folyik most ezekkel a mostani törvényekkel, amiatt itt tízezek tüntetnek heti szinten, és én ott előző adásra meghallgathatják a hallgatók, hogy nagyjából mindegyiken ott voltunk. Szóval, hogy ideológiak ez nem engedi azt, hogy Pellegrinire szavazzak, és szavazni viszont el fogok menni, úgyhogy...
És igazából azt sem mondhatjuk, hogy ezek nem érintenek minket, magyarokat, mert hogy megnézzük, akkor a jogállam leépítése, gyengítjük a jogállamot, azzal megnehezítjük például a kisebbségi jogoknak a kivívását is. Hogyha korrumpáljuk az államot, akkor ugyanúgy megnehezítjük bizonyos dolgoknak elérését.
Szóval a kisebbségi, minket nem csak a kisebbségi kérdések érintenek. Szóval,
igen, de ez egy elég gyakori ért, van egy ilyen úgynevezett gyakran használt szófordulat, a magyar érdek, amit használnak bizonyos politikusok, mikor úgy arról szeretnének beszélni, hogy miért nem érdeklieket a rölték lévő világnak a 99%-a, mert ők úgy a magyar érdekkel foglalkoznak, ami kb. Az a dolog, amiben ugye explicite szerepel a magyar szó. És, de nem, mint hogy ezek sokkal általánosabb dolgok, és sokkal általánosabb problémák, és végül nekünk magyaroknak rosszabb lesz akkor is, hogyha olyan szar törvényeket hoznak, amiben nem szerepel konkrétan ez a szó, hogy magyar.
Jó, ez egyrészt igaz, de hát ugye lehet azt mondani leegyszerűsítve, hogy most itt a választásnak a második kör az tényleg arról fog szólni, hogy elmennek azok a választók, akik a hátuk közepére se kívánják a Fico kormányt, és kimutatják a támogatásukat, vagy pontosabban antipátiájukat azzal, hogy leszavaznak a korcsokra, illetve elmennek azok, akik pont, hogy annyira utálják a liberálisokat, idézőjelben, vagy Sorost, vagy bárki mást, és leszavaznak Pellegrinire. És akkor ez lesz egy óriási ilyen referendum gyakorlatilag, vagy népszavazás erről. Ami a magyar érdekeket érinti, ott egy ilyen nagyon apró megjegyzés, ami szerintem azért fontos, és valahogy azért magyarázza azt is, hogy Pellegrini miért lehet népszerűbb, és sokkal elfogadottabb, mint korábban gondoltuk volna. Ugye itt egy alapvető kiábrándulás kisebbségi részről, és ez pont a participatív demokráciával kapcsolatos. Azzal kapcsolatos, hogy lehet-e konszenzusos alapon szépen, illedelmesen végigjárva a szamárlétrát, javulást elérni a kisebbségi témákban. És ez lehet akár a régiós különbségeknek a felszámolása, lehetnek azok nyelvi jogok, lehetnek azok kulturális témák, mert hogy szerintem hát igazából Szlovákiának a története, de beleértve még a jobboldali kormányoknak a ténykedését is, inkább arra bizonyíték, hogy nem, vagy legalábbis egy ilyen szimbolikus óriási javulást nem lehet elérni. És pont ezért, hogyha egy átlagos Pellegrini szimpatizáns kisebbségi magyar ezzel szembesíted, amit mondtál, Laci, hogy a jogállamnak a leromlása az igazából kihat a kisebbségi jogokra is, akkor nagy valószínűséggel valami olyat fog neked visszamondani, hogy de hát tök mindegy, mert úgyis az van, amit elhatároznak fönt, úgyhogy ha Fico úgy dönt, akkor hirtelen megegyezik Orbánnal, és több lesz a kisebbségi jog, ha meg nem úgy döntenek, akkor meg valamiféle jogelvonás következik. És az a helyzet, hogy tapasztalati úton ebben technikailag igaza lesz, mert nincs olyan óriási nagy sikertörténet, ami eljutott volna a gyökerektől a megvalósításig, és konszenzusos alapon a liberális demokrácia szellemében a szlovák többség beleegyezett volna. És ennek pont Korcsoknak a külügyminisztérium egyik legnagyobb megmondhatója, hogy aktuálisan éppen mi akadályozta ezeket a folyamatokat.
Igen, de egyébként szerintem ez egy kicsit hipotetikus, hogy mit tud elérni ez. Szóval, hogy nem ennyire fog össze ez az elnök választással. Ugye, mert ez, amit mondasz, ez gyakorlatilag ettől független szerintem.
Ja, nem, hát elnökválasztással nem, de hát elnökválasztással szimbolikusan szavazunk meg arról, hogy kinek az arca tetszik, hogy most. Mert azért Korcsok még, ha meg is választják egyrészt, ugye ez egy óriási szimbolikus pofa lesz a Ficóéknak. Egy ilyen nagy igazolása annak, hogy az ellenzéki összefogásnak van értelme, mert tényleg megmozdulnak az emberek, kimennek az utcára és változást érnek el. De mondjuk a gyakorlatban azért lehet marginalizálni egy ilyen elnököt szívos, kevény munkával. Nincs annyira sok jogköre Korcsoknak, hogy egy ilyen kellemetlen tüskénél úgymond több legyen a Fico kormány számára. De még egyszer, tehát, hogy nem bagatellizálni akarom azt, hogy inkább azt akarom mondani, hogy ennek szimbolikus jelentősége lenne, hogyha megválasztanák, és nem annyira gyakorlati. Viszont az a szimbolikus jelentőség az pont elég erős.
Igen, szóval én pont ez az argumentum, hogy ez gyakorlatilag érdekünk, hogy legyen ott egy ilyen szimbolikus, aki ellentart ennek a kormánynak, hogyha mit már felkerült a jogállamra építése, akkor legalább ez kicsit láthatóvá tegye jobban, vagy bármilyen módon. Ilyen szempontból viszont teljesen érdekel mindenkinek gyakorlatilag, csak nem értik. Igen. Kösz, Laci.
Hát
ma te vagy, aki kimondja.
Gábor, van-e valami hozzáfűzni valód, vagy observer módban?
Igazából csak két dolog. Ennek az egész beszélgetésnek a margója arra, amikor láttam, hogy bizonyos városokban, magyar lakta városokban Pellegrini győzött, akkor én ezt úgy éreztem, hogy a magyar propaganda gépezetnek ez a megnyilvánulása és sikere, hogy azt tanítják be azt a hasonló gondolkodású vezetőt, mint Magyarországon is, és akkor ez hogy nehogy már az oroszokkal szembe menjünk, akkor azért kéne egy olyan, aki Amerika párti is, és orosz párti is, szóval, hogy a kettő között van, hogy nem kell nekünk a szélsőség, és hogyha úgy jön neki a lépés, hogy az oroszok itt kopogtatnának az ajtón, vagy a spájzban lennének, ott szokták mondani, akkor jobb lenne nekünk egy olyan jelölt, aki nem szembe ment teljes mértékben az orosz politikával és a különleges hadművelettel, hanem egyszerűen olyan, aki el tud lavírozni mind a két oldal között. Szóval egyszerűen ezt látom inkább, hogy válasszuk azért Pellegrint, mint hogy ilyen magyar gondolkodás részről, mivel hogy majd az megvéd minket, vagy majd az kellőképpen tud majd politikai játszmát játszani ahhoz, hogy megmaradjunk, túléljük, elsumálkoljuk, stb. Szóval ez az egészet, én ezt láttam. A másik dolog, meg ugye a konzervatívok és a dilemmáját egy nagyon-nagyon elmés ilyen mondat foglalta össze számomra, amit valahol olvastam, nem tudom már hol volt, szlovákul, hogy gondban vannak a konzervatívok, mivel hogy nem tudják, hogy egy homoszexuálist pártoló elnököt választanak, vagy egy homoszexuális elnököt, szóval, hogy ez itt a kérdés. De persze, ugye hát Pellegrin nem hallangzott el sehol sem, hogy ő az lenne, csak mi lesz, hogyha kell a First Lady.
Illetve itt meg van egy ilyen érdekes pont, hogy amikor ellenzékbe volt, ez már is így előkerült, az most nem ilyen házasság, akkor Pellegrini mellette szavazott. Úgyhogy az is olyan kicsit falsállítás, hogy ő ellen állna. Már ezt nem szeretik hangoztatni. Szóval...
Igen, én csak mondom, hogy ezek a dolgok, hogy ez a választóknak ez a vaksága bizonyos témákra, szóval, hogy ezt nem látják, ugye, amit nem szeretnének látni, és az teljes mértékben ott van, nem csak választók, nem csak azok a másik választók, hanem nálunk is megvannak ugyanúgy ezek a dolgok, amiket nem veszünk figyelembe, mert nem akarunk róla tudomást szerezni, vagy elsiklunk fölötte, mert annyira nem fontos.
Szóval ez is egy ilyen ideológiai hurok igazából, hogyha Pellegrin lesz elnök, akkor... Ez is igazából azt jelenti, hogy ez egy meleg elnökük, ez egy progresszív Szlovákia.
Szerintem ez pont nem feltétlen igaz. Tehát, hogy egy átlagos választó, mondjuk aki vagy konzervatívabb, nem ezt átfogalmazom, mondjuk egy átlagos ficópárti választó, aki mondjuk ilyen keményvonalasan, ilyen nagyon furcsán baloldali, vagy radikális jobboldali, vagy akármi, és ugye ennek az elegye, az szerintem ezt simán elrakja magában. Attól, hogy te neked milyen a nem irányultságod, vagy milyen a státuszod, vagy hogyan születtél, attól te nem feltétlenül vallod azt a sztereotipikus ideológiát, amit hozzásorolnak. És amúgy az az érdekes, hogy ezt egy csomó másik európai országban is lehetett látni, hogy olyan emberek kerülnek vezetői pozíciókba, akár szélső jobboldali vagy radikális pártokban is, akikről, hogy meg nem mondanád. Mondjuk egy példa, ugye, hogy Csehországban a bevándorló ellenes SPD-t gyakorlatilag a Tomi Okamura vezeti, aki saját maga is, mondjuk úgy, nem egy sztereotipikus se, és nem hinném, hogy a választók úgy különösebben föl lennének háborodva emiatt, sőt, kimondottan imponál nekik. Ez inkább egy, na látjátok, még ő is látja, hogy mennyire abszurd ez a migrációpárti álláspont. Szóval... Ez nem egy ilyen red flag, vagy nem egy elriasztó tényező szerintem, hogyha valaki nem egy fehér, nem tudom, négy gyerekes férfi, hanem valami teljesen más.
Igen, ez csak magyar ne legyen. Csak magyar ne legyen.
Jó, odorolt a másikát. Bár itt nem választották meg.
De az, amit Gábor mondott, szerintem teljesen igaz, hogy Magyarország biztos, hogy valamilyen szinten próbálta nyomni a szekerét, így a szövetségen keresztül, nekem ez jut le.
Igen, de nem hiszem, hogy nagyon sikerült volna. Mint egy próbálta.
Próbáltam, igen. És erre most voltak is valamilyen írások, hogy még Oroszország is, vagy valamilyen szinten.
De én amúgy ezt annyira nem értékelném túl. Tehát, hogy elnök választásban nem volt az annyira erős, és ez egy olyan dolog, amit én abszolút fölvállalok.
Ugye, elhangzik az a dolog, hogy az elnöknek a hatáskörébe tartozik, ő a legfőbb tisztje, nem tudom, a parancsnok a szlovák hadseregnek, tudod, és akkor ebből kifolyólag ez a poszt már azzal bír, hogy így különböző fórumokon, hogy az egyik behívja, a másik pedig hadat üzen, tudod? Szóval ilyen szinten mentek a például a véleménynyilvánítások az elnöki lehetőségekről.
Jó, hát fórumokat lehet olvasni, de szerintem egy egyszerű magyar szavazó, aki mondjuk úgy, hogy szimpatikus neki, mondjuk Orbán Viktor, de nem mondható ilyen keményvonalas szavazónak, hanem egyszerűen csak nézi a híreket, stb. Szerintem ez az egyszerű magyar szavazó rettentően értékeli azt, és itt van megint csak egy ilyen különbség Pellegrini meg Korcsok között, hogy mi Korcsok ugye kritizálja Magyarországot, addig Pellegrini meg mosolyog, és látszólag nincs semmilyen konfliktus. Egyszerűen ez, mindenféle ígéret, vagy bármiféle többlettartalom nélkül az, hogyha az egyik jelölt részéről kvázi az a üzenet kifelé, egy átlagos magyar szavazó felé, hogy itt nincs semmi probléma, a másik részről meg az üzenet, hogy itt csak probléma van, az már rögtön egy más kontextusba helyezi Korcsok megítélését, meg Pellegriniét. És ehhez nem kell Fidesz propaganda, vagy bármiféle külső ráhatás, hanem az egyszerű szavazónak a fejében ez egyszerűen elrendeződik, hogy ő a mi emberünk, lehet, jó, Fica ott van, de attól még lehet a mi emberünk, és a másik meg soha nem lesz az.
Fica összes kormány alatt az volt, hogy a magyar és a szlovák kapcsolatok a lehető legjobbak, és egyfolytában találkozgattak Orbánnal, és fotózkodtak, és minden, csak ennek nem volt semmi visszhangja a magyar kisebbségi jogok terén.
Kivétel annál állampolgársi törvény idején, meg a...
Ja.
De egyébként szóval én szerintem ez visszafelé is hat, szóval, hogy hogyha kicsit azt veszük alapul, hogy ez a szlovákiai magyar társadalom is ugyanúgy polarizált, és aki nem mondjuk magyar kormánypárt, Orbán párt, és azt látja, hogy a Korcsoknak nem tetszik a Orbán rezsimje, akkor viszont ez pont kicsit felé fúj, ő vitolájába fújja a szelet.
Abszolút. Jó.
Igazából nekem az a Korcsok Pellegrini az olyan, mint amikor az ember, most ne haragudjatok ezért az analógiaért, amikor használt autót vásárol, és van egy a használt autó, amiről tudod, hogy vannak hibái, és van egy, amiről nem tudsz semmit, de bízol benne, hogy az, amiről nem tudsz semmit, aznak nem lesznek semmi hibái, meg ilyesmi, szóval. És az ember azt veszi meg, szóval. Vagy legalábbis hajlamosabb a legtöbb ember azt választani.
Igen, csak az a baj, hogy én azt a használt autót sokat láttam. A pozíciómból kifejezve.
Meg itt kicsit visszatérnék arra, hogy beszéltetek, hogy hát a fórumokon ez van, meg az van. Hát nem. Mert most megnéztem direkt a miket írt például Gyimesi az utóbbi időben. Külön nem is volt annyira egyszerű, mert engem meg kidobott a Facebookos oldaláról. De hát az ő nem egy akárki, aki fórumokon iragad, hanem a szövetség alelnöke. Ott tényleg csak primitív hazugságok vannak, meg ostoba provokációk, semmi más. Rendes pártból egy ilyen embert úgy dobnának ki, mint a macskát szarnak. És itt meg a pártnak az alelnöke, és terjeszti a hazug propagandát, és ez mindenki számára megfelel.
Igen, ez egyébként már érdekes.
Hogy fórumokon emberek, nem fórumokon emberek, pártoknak a vezetői, ami azért különbség.
Fórumokon az emberek is, de amúgy teljesen egyetértek, én ezt nem értem, hogy miért tolerálják. Szóval, hogy a Magyar Szövetségen belül ez egy...
És nyilvánvaló hazugságok vannak, ilyen, hogy két perc alatt kifordítható hazugságok, önmagukat cáfoló hazugságok. És működik.
De
és ő nem egy ilyen kiskutya szövetségben, nem alelnök.
Gyimesi szerintem olyan lesz, mint az Orbán, hogy a jelenlegi Orbánra is van mindig egy 20 éve előtti Orbán, aki megmondaná a jelenleginek, hogy mit csinál rosszul, szóval, hogy lehet, hogy az is ő is oda fejfelődik arra a szintre, hogy majd hamarosan önmagát lehet cáfolni videókkal, meg kijelentésekkel.
Sőt, a sokkal ügyesebb, mint Orbán, mert nem kell neki 20 éve arra, hogy megcáfolja saját magát, hanem úgy két poszton belül is megtudja. Ez amúgy volt, mi meg visszatérek erre Berényi interjúra, mert már vicces volt ott, és így mondtam, hogy elején volt róla szó, hogy hát azért szavaztak az emberek, mert hogy azért volt olyan, azért kapott olyan keves szavazatot a forró, hogy az emberek inkább a többiekre szavaztak, úgy pár perccel később meg előjött, hogy a magyarok úgy nem is szavaztak, nagyon, hogy nagyon alacsony volt a részétel, és fel sem merült, hogy ez a két dolog úgy egymásnak ellent mondaná bármilyen szinten is.
Hát valamennyire szerintem azért ezt itt össze lehet passzintani, de az tény, hogy hát emberes feladat megmagyarázni Jól jöjjön ki
az ember, igen.
Szóval én nem irigylem Berényit, meg úgy általában nem irigylem azt, akinek erről beszélnie kell, és jó, mondjuk a Gyimesi ugye ezt megoldja, mert a Gyimesinek semmilyen erkölcsi problémát nem jelent az, hogy a korlót kritizálja, és gyakorlatilag levigye a sárba.
Erre mondják, igazi csapatjátékos.
Igen, bár pont a múltkor gondolkodtam róla, amikor a korcsostából hazafelé mentem, és egy Imesi már kapásból kommentálta az eredményeket, hogy Imesinek egyetlen haszna van, ami a számomra őszinte egy politikai haszon, hogy mindig, amikor megszól, utána sokkal szimpatikusabbnak tűnik a forró.
Igen, szóval egy Imesi forró farkása.
Igen, de egyszerűen sokkal, de sokkal jobban értékeli az ember azokat a magyar szövetséges politikusokat, akik legalább nem hazudnak folyamatosan, hogy keresik valami pozitív tulajdonságot.
De szóval, hogy nekem az a furcsa, hogy ott nem lenne ilyen közös többszörös. Szóval itt nem lehet jól politizálni, szóval aki a magyar szinten. Nekem így ez a dogmám, hogy tényleg megszólíts mind a két oldalát a társadalomnak, hogy mind a két részét. Tehát, hogyha egy ilyen, na mindegy, ebben talán nem az a téma.
Azt kellene, hogy tényleg a kisebbségi jogokat komolyan kezdjenek valami, komolyan érjenek el dolgokat, és akkor úgy mindkét oldal azt mondaná, hogy oké, hogy nem pont úgy gondolkodnak mindenben, hogy én, de legalább a magyar kisebbségnek a problémáit oldják, és tényleg oldják. És... mert valamikor ezen alapult az, hogy mindenki a magyar pártra szavazott. Oké, hát nem biztos, hogy egyetértünk.
Szerintem teljesen más volt a társadalom.
Szerintem erre még visszatérünk.
Igen.
Hát ez egy nagyon hosszú téma. Viszont, hogyha ezt a blokkot le akarnám zárni, akkor most ugye ezt az adást, ezt keddeste vesszük fel. Nagyjából pont három nappal a választás után, az első kör után. Tudunk valami jót betippelni, hogy aztán számon tudjuk kérni a másikat? Két hét múlva? Mi lesz a második fordulónak az eredménye?
A bitcoin esni fog tovább.
Én így bátran betippelem, hogy... Azt hiszem, hogy szeretném, hogy Korcsok nyerne, úgyhogy azt fogom tippelni, hogy ő nyer. De nem nagyon, úgyhogy ilyen 51-49%-ra.
Siri?
Én is ezt tippelem pontosan, hogy nagyon remélem, hogy
Korcsok... De te nem tippeleted azt, hogy én tippeltem, mert akkor...
De igazából csak két lehetőség van, szóval a négyünk közül legalább ketten ugye azt hittem. Na szóval
mondhatsz
szerintem is...
Mondhatsz például a részvételről dolgokat, tehát szerinted többen jönnek el kevesebben.
Szerintem nem lesz egy egyértelmű magyar Pellegrini támogatás, és én nagyon remélem, hogy kicsivel megnyeri a Korcsok. 50,5.
Akkor az tippem az, hogy 50% fölött, sőt 60% fölött lesz a részvételi arány, úgy egész Szlovákia szinten. Mert sikerül majd mozgósítani emiatt az embereket, hogy na, most akkor A vagy B.
Azt hiszem, a cseheknél volt hasonló, és ők föltornáztak magukat 70-re végül. A egyik legnagyobb részvételi arány volt a legutóbbi választásokon.
Itt nem kapunk 50 eurót, vagy 500-ot, hogy mennyit kaptunk volna múltkor?
Ezt amúgy én megnézném ennek a kurzusát Gábor a helyedben, mert ez tényleg egy nagyon bátor tipp. Ezt csak úgy mondom, hogy összehasonlításképpen, hogy a múltkori elnökválasztáson, ahol Csaputová és Sefcsovics volt, ott 49 volt az első körben a részvételi arány, és aztán egy jó 10%-ot esett az 41-re. De mármint, hogy tippnek teljesen jó. Én pedig azt fogom tippelni, hogy szerintem Pellegrini ezt megfordítja, de csak azért, mert ez egy nagyon bátor tippnek hangzik, és most a közhangulat annyira Korcsok mellett van, teszem hozzá amúgy jogosan, hogy muszáj valami meghökkentőt mondani, aminek a végén aztán zselének tűnhetek.
Őszintén különben én örültem volna, hogyha Pellegrini az első. Most az első körben. Pont ezért, mert meg lesz az, hogy most oké, hat cél, meg minden, nyugalom, otthon maradhatunk, nem kell második körben, stb. Nincs olyan kiélezett helyzet, ami viszont pont ellenkezőként fog elsülni.
Én pont másik gondolkoztam, hogy én pont ez motivált, hogy megnyerte akkor csak ennyivel, 5%-kal, ami nem kevés, hogy fú, ezek után biztos még egyszer elmegyek rá szavazni, hogy...
Ott van.
Harabinnak a nagyon-nagyon bizonytalan több mint 10%-a, amit
igen, sajnos.
Senki nem tudja, hogy mit fognak csinálni, és könnyen lehet, hogy mind a 10% otthon marad, meg az is lehet, hogy mind a 10% elmegy, és Pellegrinire szavaz.
Igen, voltak ilyen olvasatok.
Itt végre valószínűleg nem történik meg, de közötte úgy azért sok minden.
Igen, voltak ilyen olvasatok, hogy sok embernek nem volt elfogadható Pellegrini, aki szavazott, úgyhogy igen, ez is játszik.
Én meg úgy okoskodok most, aztán lehet, hogy teljesen félrem egyszer, hogy több minden is történhet ennyi idő alatt, de hogy így, hogy Korcsok nagyon nyert, így gyakorlatilag, tehát hogyha ez nem történik, akkor szerintem például SNS nem áll kinyíltan Pellegrini mellett, vagy Fico nem kezd el erősebben kampányolni, vagy ugyanezt a kvázi ezt langyos kampányt folytatta volna Pellegrini, ami nem túlságosan jó ugye a mozgósításra, most pedig érezhetően belehúztak pár nap alatt a erős kijelentésekkel is, meg a találkozókkal is.
De mindenképpen igazán... nagyobb a választói potenciál azon a félre.
Technikailag nagyobb, de amit Siri mondott, az is igaz, hogy most Korcsoknak a drukkeré, azok egyértelműen úgy érezhetik, hogy tudnak nyerni, és ugye mindenki hozza magával egy embert, effektus szintén működhet. Úgyhogy ezért is nagyon érdekes Gábor tippjéről a 60%-ról, és én rettentő kíváncsi vagyok arra, hogy ez igaza lesz így.
Amire viszont én kíváncsi vagyok, hogy Géza, te második fordulóba elemész szavazni.
Ezt elmondom
erre második. Erre lehet tippelni.
Most is nyilván is el fogom mondani, de spoiler lesz, és akkor várhatják a izgatott hallgatók, hogy vajon mi történt. Viszont, ha már így spoilerekről beszélünk, felmerült az a kérdés, hogy ismertek-e jobb politikai sorozatokat, ha már ez az egész dolog ugye a politikáról szólt, akár filmek, akár filmsorozatok, amiket tudunk még ajánlani a hallgatóknak, ha valakinek még nincs elege a sok politikából.
Nem. Mármint, hogy konkrétan a House of Cards-on kívül.
House of Cards-on kívül, tényleg, igen.
De beszélhetünk egyébként a Hegemonyról.
Trónok harca.
Én semmit nem láttam a House of Cards-ból. Dicsérték az első évadokat, és valahogy, hogy volt semmi megfogott volna benne.
Én megnéztem az első évadot, vagy talán még a másodikat itt, és ott volt benne egy olyan ilyen jump the shark moment, ugye, amit úgy szoknak hívni, hogy egy olyan dolog, ami teljesen úgy kizökkentett abból, hogy ez egy reális sorozat, ahol reális dolgokról van szó, reális következményekkel, hogy utána dűből abba hagytam, és nem néztem többet. És ezt szívesen elmondanám, de szerintem ez még tényleg lehet a poén lelövése pár embernek, úgyhogy tartózkodok tőle. De volt egy ilyen momentum, amikor azt mondtam, hogy hát ez egész biztos, hogy nem működhetne így, miközben az egész sorozatnak ugye az volt a prekoncepciója, hogy ez akár meg is történhetne. Ez akár most is így zajhat az amerikai politikában.
Amikor megöli a csajt.
Pontosan. Igen. Jó.
Tehát... Reméljük, hogy mindenki, aki meg akarta nézni, az már látta is. Úgyhogy...
Egyébként nagyon régi az első évad, szerintem az még első évad volt, nem?
De talán a másodikban. De
Istenem, hogy fiatalabb hallgatóik legyenek.
Tehát egy politikus saját maga soha nem piszkítja be a kezét. Ez egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki úgy impulzus, ráadásul nyilvános területen csináljon valami olyat, amivel a kamerák korában, mert már akkor is azért vannak kamerák, stb. Nagyon könnyen lebukhat. Szóval azt mondtam, hogy...
Esetleg így valamelyik öltök összefoglalna ezt a sorozatot pár mondatban?
Amúgy... Tehát ugye a House of Cards, ha jól rémlik, de most nem olvastam utána, volt ennek egy előzmény, egy másik sorozat, talán egy dán, vagy egy angol sorozat, aminek ugyanez volt a címe, és a gyakorlatban ugye azt mutatja, hogy egy ilyen közepesen fontos bürokrata, akinek azért nagyon komoly politikai ambíciói vannak neki is, meg a feleségének is, az hogy tud egyre följebb lépdelni ezen a ranglétrán egészen odáig, amíg ugye hát amerikai sorozat esetében, hogy el nem jut az elnöki székig, milyen krízisek vannak, milyen módon lehet ezeket megoldani. Úgyhogy így. Ez nagyjából a lényege, és nagyon-nagyon népszerű volt egészen addig, amíg Kevin Spacey-nek ez a kis pedofil botránya, ez el nem most a egésznek a reputációját. Volt állítólag egy utolsó évad, amiből már Spacey-t eleve ki is törölték, és még rosszabb lett, legalábbis akik nézték, azt mondták, hogy onnantól fogva már tényleg semmi köze nem volt az első évadokhoz. Igen, viszont én akkor mondok kettőt, mert nekem viszont eszembe jutott kettő ilyen sorozat szintén, amit szívesen tudok ajánlani bárkinek. Az egyik az egy sokkal klasszikusabb sorozat, a Yes Minister, ami gyakorlatilag egy angol ilyen sitcom, a 80-as években készült, és majd a linkjét szerintem be fogjuk rakni az Örök Életnek a felületeire. De igazából egy miniszterről szól, akit megválasztottak egy minisztérium élére, és gyakorlatilag a bürokráciával való hadakozással tölti a következő időszakát. Nagyon jók az első részek is kapásból, amikor rájön, hogy egy dolog, hogy valamit megígért a választáson, de egy másik dolog, hogy soha nem fog átmenni a kabinet főnökén, aki teljesen hülyének nézi, mert amúgy se értik a szociális témához. És tényleg egy ilyen klasszikus sitcomról van szó, szóval akinek mondjuk bejött a például a Fekete Vipera, talán ahhoz tudnám hasonlítani így hangulatban, annak érdemes ezzel is tenni egy próbát, de azt látni kell, hogy ilyen irodákba játszódik, szóval nem túlságosan attraktív vizuálisan, de aki szereti a politikát, az nagyon fogja szeretni ezt is. Nekünk még politológián 2002-ben, amikor elkezdtem, akkor ajánlották, és teljesen jó volt azóta. És a másik ilyen sorozat, ami viszont a House of Cards-szal egy időben játszódott, ezt úgy hívják, hogy Boss. És Kelsey Grammer, hogyha mond valamit, ez a név, Frasier-ben ilyen kicsit ilyen kopasz, komikus, az első X-menekből játszotta a bestiát kékre színezve, de amúgy ő egy ilyen komikus színész, ő a főszereplő, az egész Chicagóban játszódik, a chicagói városi politikáról szól, és nagyon durva, szerintem sokkal jobb, mint a House of Cards, tehát hogy konkrét olyan húzások vannak benne, amik gyakorlatilag mutatják, hogy tudta megtartani a hatalmat, még a legnagyobb krízisek idején is, amikor már tényleg rádomlik minden, akkor hogy tudsz előbbre menekülni egy lépéssel, hogy odázod el a problémákat, hogy aztán egy annál nagyobb probléma kötegzúduljon rád még később. És az egész sorozatnak az az alapkonfliktusa egyébként, hogy az illető, aki egyébként Chicagónak a polgármestere, az rájön, hogy ő halálos beteg. És ahelyett, hogy az lenne ugye a logikus reakciója, hogy akkor ő visszavonul és abba hagyja ezt az egész politizálást, valójában ő benne beindít ez egy ilyen reakciót, hogy csak azért sem megyek el, csak azért is megtartom ezt, és csak azért is eltitkolom magát, még a diagnózist is, hogy nehogy azt gondolják, hogy gyenge vagyok. És egy nagyon súlyos sorozat, ahol viszont soha nem volt az érzésem, mint itt a House of Cards-nak ennél a Momentumánál, hogy ne történhetne ez meg a valóságban is. Úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Azt hiszem, hogy 2 évada volt összesen, már nagyon régen néztem. 2 évada volt, tehát nem olyan óriási befektetés, és hogyha valaki megnézi az első részt, tesz vele egy próbát, akkor láthatja, hogy miről fog szólni később, azzal együtt, hogy fokozódik egyre csak a tét. Nagyon, nagyon érdekfeszítő és izgalmas.
Na, nekem is még 2 sorozat jutott az eszembe. Egyik az inkább csak ilyen érdekesség, hogy nem tudom, ismeritek-e Zelenszkinek a sorozatát, az volt a Népszolgája, amiből aztán végül ott is egy elnököt játszott, onnan ugrott át a politikába. Ugye elkezdtem nézni, mert kíváncsi voltam, hogy milyen, és nem mondanám rossznak, de ez nem az a stílus, ami nekem bejön. Szóval ez a klasszikus ilyen, pont mint a mi kis falunk, vagy ezek a magyar vígjátékok, amiben ugyanazokat a poénokat körbe-körbe használják, és nagyon kiszámítható, de hogyha jól megcsinálják, akkor lehet rajta néha mosolyogni, de igazából ennyi. Úgy érdekességképpen nem volt rossz. Másik meg egy ilyen kicsit távolabbra ugrunk. Nekem a politikáról rögtön a Battle Star Galactica jutott eszembe, az új sorozat. Aminek a története meg így nagyjából annyi, hogy...
Újjalatt a 2006-os 20 éves sorozatra gondolsz, ugye? Öregek vagyunk.
Igen, most egy kicsit kitérve témától. Nemrég észrevettem, hogy online elérhető a régi, és végignéztem, és az se volt rossz, de abban semmi politika nincs. Nem volt rossz az azt jelenti, hogy ugye maga retro módján nem volt rossz, de visszatérve ez új sorozatra, 20 évesre, itt ennek a fő történetszála az, hogy a csúnya robotok megtámadják az embereket, és az emberiség túlélői pár űrhajóval menekülnek, és itt a hadseregnek a maradványai, és a kormánynak a nagyon-nagyon maradványai, azt hiszem, hogy a végül is a rangidős, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a politikusoknál, az a oktatásügyi miniszter asszony lesz, vagy valami hasonló titulus.
Államtitkár volt, azt hiszem is.
Vagy, állam, vagy nem, nem is volt miniszter, igen. És itt általában ilyen nagyon, nagyon szoros szituációkba kerülnek, hogy csak problémák vannak, gyakorlatilag pozitív dolog nem történik ebben a sorozatban, úgy, ahogy van. És azt mindenki a maga módján szeretné megoldani, és mindenki szerint a többiek rosszul akarják megoldani, és egymásnak feszülnek. Főleg ez a két irány, ez a hadsereg és a hadsereg és a politika, de ezen belül is vannak ilyen alfrakciók, mindenféle különböző saját célokkal, és nem mondanám már eleve a tudományos fantasztikus irány miatt, hogy ez annyira reális sorozat lenne, de úgy jól el tud kapni, és itt is megvan az érzésed, hogy igen, úgy tényleg úgy reális dolgokon kapnak össze olyan emberek, hogy mind a két oldalnak érzed, hogy igaza van, és úgy mégsem működik az egész. És itt nehéz nagyon körbeírni, de ajánlom.
Valami más felvetés, egy ötlet? Amúgy igen, tehát ugye szerintem a közös kedvencünk volt a Battlestar Galactica, bár nekem nem feltétlenül a politikai rész jutott volna az eszembe, de az tény, hogy van benne politizálás elég és sok.
Igen, elég ilyen kicsit különc sorozat, de igazából tök jó osz van rakva. Nem? Ez a 2006-os Battlestar Galactica. Hát még a Hegemonit játszottuk nemrég, legalábbis mi hárman.
Ó, társasjáték ajánló, igen.
Igen. Esetleg valaki ezt összefoglalhatná, az nagyon nehéz szerintem.
Egy pillanat, a Hegemoniról beszélünk, ugye, amit Hegemoninak hívnak.
Igen.
És mi van is, itt a laikusokat.
Ez ilyen társasjáték, amivel nemrég játszottunk, és az a lényege, hogy négy külön frakció van. Van a munkásosztály, a középosztály és a tőkésosztály. A negyedik frakció maga az állam. Ez a leginkább ilyen passzív, hogy igazából mi hárman játszottuk, és állam az úgy magába, hogy elműködgetett. Sikerült egyszer csőt bevinnünk, de ez nem a mi hibánk volt.
De hát hibátok volt.
És a... Nem. És ez a három, leginkább ez a három osztály, ez a, mint hogy a munkásosztály, a közép és a tőkés osztály próbál a többiek kárán szerezni valamilyen győzelmi pontokat úgy, hogy befolyásolja az államnak a működését különböző paramétereken keresztül. És egyedül az állam az ilyen kicsit különálló frakció, ami tőlük különbözik, és ő akkor jár jól, hogyha sikeresen lavíroz a három osztálynak a referenciái között.
Igen, de itt gyorsan dokumentáljuk, hogy miért ment csődbe az állam. A jövő generációinak a kedvéért, csak mert ez megmutatja, hogy működik a játék. Tehát ti voltatok ugye a középosztály, meg az alsó osztály, én voltam a kapitalisták, megnyitottam a gyáraimat, senki nem ment oda dolgozni, mindenki elment az állami gyárakba dolgozni, ahol az állam fizetett értük. Ezután felemeltétek jól a béreket, mert jó lesz az, és ezután pedig mindenféle protekcionista politikákat iktattatok be, hogy ingyenes oktatás, tehát hogy nem elég, hogy jó drágán dolgoztattátok a munkásaitokat az állami cégekbe, azok még csak nem is kaptak bevételt tőletek, mert levittétek ingyenesre az összes ehhez kapcsolódó ugye, bevételi forrását az államnak. És aztán kiderült, hogy az állam egyszerűen nem tudja fizetni a saját kiadásait. Szóval a dokumentáció kedvéért ez történt, és ez egy ilyen játék, hogyha valaki ezen jót szórakozik ezen a történeten, azt próbálja ki a Hegemonit, aki így fogja a fejét, hogy ez micsoda a hülyeség, akkor az meg inkább játszom valami másra.
Igen, én csak azt akarom, hogy hozzátenni, hogy szerintem zseniálisan modellezi ezeket a folyamatokat. Nem egyszerű játék, viszonylag komplex. Még az a complexity ratingje is, ami BGG-n van, ez ilyen 4,25-ből, ami nagyon magasnak számít. De igazából előre felkészülni, amúgy egy 5-6 órás volt azt hiszem első játék, és tényleg az van, hogy minden van benne, az IMF-től kezdve, ami pont itt beavatkozott, amikor csődbe ment az állam, a mindenféle politika, a szavazások, és szerintem egész folyamatok tök jól vannak benne eltalálva. Nekem nagyon top játék lett.
Mint nem szimuláció, hanem tényleg úgy nagyon jól megtalálták ezt a, hogy még annyira követi a valós működést, hogy ne legyenek benne nagy hülyeségek, de annyira azért nem, hogy ne legyen tényleg egy játszható játék, ahol egymás ellen vagyunk, és mindenki jól szórakozik vele. Nem nevezném szimulációnak, inkább ilyen nehéz erét szabad találni, hogy megpróbálj leegyszerűsítve lemásolni pár aspektusát az állam működésének.
Igen, ad egy ilyen komplex modellt, ahol mindennek van valami következménye, és lehet, hogy pont ez egyébként ennek az érdekessége, hogy aki mondjuk játssza, az lehet, hogy nem is gondol bele abba, hogy egy apró döntésnek, mint mondjuk tényleg a ingyenes oktatás, ami ugye marha jól hangzik, nem szeretné az ingyenes oktatást, hogy pontosan milyen következményei vannak, vagy hogy megy ez végbe ugye az állami láncon. Szóval szerintem egyértelműen van egy ilyen oktató jellege, bár valószínűleg azok, akiknek oktatásra lenne szükségük, azok nem ezzel fognak játszani, és nem ebből döbbennek rá. Illetve tényleg az a lényeg, hogy neked vannak olyan érdekeid, amik ugye az egyik játékossal azonosak, és sok esetben meg vannak olyanok, amik a másik játékossal azonosak, és meg kell találni azt a balanszot, hogy tudod maximalizálni a te saját hasznodat ezekkel az apró dílekkel, vagy kölcsönös támogatással, úgyhogy közben nem megy tönkre az állam se, de te meg a sokkal jobban jársz, mint mindenki más.
Igen, és illetve az, hogy van benne egy közös szavazat, hogy szavazunk a különböző policy-kre, meg mindenféle adó mennyiségre, meg kereskedelmi adókra behozata, hasonló dolgok. Ez miatt van egy ilyen jó kis ilyen kommunikációs része is, hogy meg tudjuk egyezni másikkal, és rá tudjuk szedni, hogy és kompromisszumokat tudjunk kötni egymás között. Nekem ez a része, hogyha ez jól működik egy társas játékban, akkor az nagyon jól föl tudja dobni őket, szerintem.
Így van. Van-e még bármi a szíveteken, ami nyomja? Mert abban az esetben, ha nem, én úgy gondolom, hogy elértük itt ezt a szűkevet egy órás határt. Igyekszünk minél többször és minél rendszeresebben megjelenni. És hát mindenkinek sok-sok kitartást, meg egyéb jókat kívánunk, jó húsvétolást. Menjetek el szavazni, hogyha úgy érzitek, másfél hét múlva az elnök választáson.
Állítsátok át az órákat.
Az órákat állítsátok át, pontosan. És hát ez volt az örök élet. Konkrétan már az 53. adás sorrendben. És ezúttal is itt voltak velem a kollégák, akiknek nagyon köszönöm a részvételt, méghozzá név szerint.
Bala Gábor.
Kiács László.
Mészáros Attila.
És a személyemben Tokár Géza. Sziasztok!
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 Hello!